Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megalakult a katolikus Karitász mentőszolgálat. A célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutott emberek számára. Zagyva Rihárd országos igazgató azt mondta, szervezetük küldetése jelen lenni a kiszolgáltatott bajba jutott emberek mellett. A mentőszolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek, önkéntesek és támogatók összefogásával jött létre, és az önkéntes mentésben vesznek részt. Meghosszabbították a hőségriasztást, ez péntek éjfélig másodfokú, aztán június 30-a jövő hét kedd éjfélig harmadfokú lesz. Meghosszabbították a vörös kódot jövő hét kedd éjfélig, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos bejegyzésében azt kérte, figyeljünk egymásra, mert a hőség miatt nagy veszélynek vannak kitéve az emberek. Fontos gondolnunk a településeken vadon élő állatokra is, érdemes sekély itatókat kihelyezni a madaraknak, amiknek a fürdőzés is életmentő lehet. A sünöket és más emlősöket pedig a földre letett tálkákba kirakott vízzel tudjuk ellátni, a vizet lehetőleg minden nap cserélni kell. Elsőfokú vízkorlátozást lépett életbe Zalaegerszegen, a városközpontban ingyenesen vizet osztanak. Soha nem tapasztalt vízhiány alakult ki Zalaszentgrót térségében, elsősorban az ivóvízhálózatról történő öntözések miatt, ezért 29 településen a hét elején másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni. Mintegy 18 ezer fogyasztót érint ez, de főként Zalacsány és Kehidakustány esetében nyaraló övezeteket is, több településen az alacsony nyomás miatt lajtos kocsikkal biztosítanak ivóvizet. A kehidakustányi fürdő ideglenesen nem üzemeltet néhány medencét. Már reggel megdőlt a mérések kezdete óta valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon, tájékoztatott az Országos Vízügyi Főigazgatóság, az agárdi vízmérce 52 cm-en állt. A zöldség és gyümölcsfogyasztásunk szinte stagnált, miközben az árak 3-4-szeresükre emelkedtek az elmúlt 15 évben, mondta el a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke az Inforádióban. A szélsőséges időjárás is egyre jobban sújtja az ágazatot, tette hozzá Apáti Ferenc. Jövő hét hétfőre és kedre is rendkívüli parlament ülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. A parlament honlapján olvasható indítványban Rúf Bálint 6 törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell a kormány szerint. Ezek között lesz a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló javaslat, az ügynökakták feltárásáról szóló, és az is, amely alapján a jövőben az egészségbiztosító veszi át az egyedi gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Battyányi Stratmann László alapítvány feladatait. Megvonna az élethosszig tartó juttatásokat a Tiszapárt azoktól a köztársasági elnököktől, akik nem töltötték ki a teljes ciklusukat. Magyar Péter miniszterelnök emellett felidézte, nagy többséggel elfogadta az országgyűlés a független és szabad közmédiát biztosító törvényt, a gyűlöletkeltő plakátok teljes tilalmát és azt a jogszabálycsomagot is, amely szükséges a 6000 milliárd forintos uniós forrás hazahozatalához. Az EU-s pénzek felszabadításához szükséges, immár elfogadott korrupció ellenes és átláthatósági jogszabálycsomag szerint 2 év börtönt kaphat az, aki a vagyonnyilatkozatával szándékosan megtéveszti a hatóságokat. Megerősítik az integritás hatóság jogköreit, kivezetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, így azok állami eredetű vagyona visszakerül az államhoz, és helyreállítják az egyetemi autonómiát. Az új kormány csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Az Országgyűlés Oktatási Bizottsága támogatta azt a törvényjavaslatot, amely azt tartalmazza, hogy ebben a tanévben nem folytatják le a pedagógusok teljesítményének értékelését. Müller Anna a bizottság tiszapárti elnöke szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas valós teljesítmény mérésére. A közmédia átalakításának folyamatába bárki bekapcsolódhat, mondta el Tar Zoltán a Facebookon. Amint az átmeneti vezetés átveszi az irányítást, megindítják a társadalmi párbeszédet, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Döntött a parlament a védett üzemanyagár megszüntetéséről, de a gazdasági és energetikai miniszter rendkívüli hatáskört kap, hogy szükség esetén hasonló intézkedéseket vezessen be. Kapitány István azt mondta, itt az idő, hogy az ország visszatérjen a normál piaci működéshez. Későbbre tolódott a magyarországi túlfogyasztás napja, amelyet idén a tavalyinál egy hónappal később, június 24-én értünk el. A WWF Magyarország szerint azonban nem zöld fordulat áll emögött, hanem az ipari termelés visszaesése. Magyarország továbbra is jóval a fenntartható szint felett használja a természeti erőforrásokat. Végül az időjárásról. Nagy rész derült lesz majd az ég, esetleg kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, mérsékelt széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-16, napközben aztán 32-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban a sárospataki betelepülés évfordulójáról és a Diósgyőri vár felújításának helyzetéről szólunk. A műsor végén pedig Böjte Csaba ferences szerzetessel beszélgetünk a mindennapokról, az egyházról, Szent Ferencről és persze a gyermeknevelésről. Tartsanak velünk! A betelepülés 241. évfordulójára emlékeztek Sárospatakon, a Józsefalvi városrészben. Az egykori 32 betelepült család alkotta közösség elválaszthatatlan részét képezi a településnek, hagyományukat erősen őrzik és ápolják a Józsefalváért Egyesület segítségével. Az évfordulóról Kis Tóth Lajost, az Egyesület elnökét hallják.
Nekünk azért fontos, mert mi úgy nőttünk föl, mint egy asszimilálódott közösség, tehát Sárospatakhoz nagyon szorosan hozzátartozóan, és az eredetünket nem nagyon ismertük. Fontos megemlíteni, hogy egy kutatói kíváncsiság, dr. Tamás Edit munkássága révén elkészül egy tanulmány, amit elég sokan itt elolvastunk, és amiből úgy megvilágosodott előttünk, hogy a mi eredetünk, a mi történetünk érdemes arra, hogy ezt ápolgassuk. Ennek az ápolgatásnak megjelenése minden év június 16-án a betelepülési évforduló, amelyet ma már, hogy úgy mondjam, ha szabad ezt használni, teljesen természetesnek vesz az itteni közösség, mely közösség az Egyesületünknek, a Józsefalváért Egyesületünknek lényegében a tagjai, megközelítőleg 150-160 fővel, tehát én szerintem Sárospatak legnagyobb ilyen közössége jelenleg. Úgyhogy ebből a szempontból is szintén nagyon fontos számunkra ez a nap, hiszen ennek a 150-160 embernek nagyon tartalmas napokat, illetve egy tartalmas ünneplést kell biztosítani. Én nagyon remélem, hogy a mai napban ezt biztosítani tudjuk. Nagyon fontos, hogy ne csak az ünneplésben, hanem az évközi munkában is. Ugye egy közösség, az azért közösség, mert vannak közös tevékenységei. Vannak szakköreink, vannak táboraink, vannak közös rendezvényeink, és én szerintem ez a legfontosabb, hogy ezen munkálkodjunk nap mint nap. El kell mondani azt is, hogy ma már sok olyan objektumunk van, már mint fizikai objektumunk, amit nyilván karban kell tartani, szépítgetni kell, építgetni kell, vagy netalántán új ötleteket megvalósítani szükséges. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy igenis van nagyon sok tennivaló. Hál' Istennek jelen pillanatban nagyon sok olyan egyesületi tagunk van, aki szívesen részt vesz ebbe a munkába. De azért meg kell említenem, hogy a fiatalitás az nagyon fontos lenne ezen a területen, úgyhogy ebben az évben elsősorban ezen dolgozunk, hogy a fiatalokat minél jobban bevonjuk ebbe a közösségi életbe.
A Diósgyőri vár történelmi épület együttesének rekonstrukciója a nyár végére a célegyenesbe ér, de a teljes és zökkenőmentes nyitáshoz további infrastrukturális fejlesztésekre van szükség. Kiírták a közbeszerzési eljárást a közművek kialakítására, amelyek nélkülözhetetlenek a nagyszámú látogató kiszolgálásához. A dokumentáció szerint a korszerű mosdók és kiszolgáló helyiségek kiépítése várhatóan jövő év februárjáig fog teljesen elkészülni. A kivitelezés során a szigorú tűzvédelmi előírásoknak is teljes mértékben meg kell felelni. A kiegészítő beruházás garantálja majd, hogy a megújult erődítmény a következő turisztikai szezonban már maximális biztonsággal, komforttal és teljes kapacitással fogadhassa a vendégeket. A részletekről Rostás László, a Diósgyőri Vár felelős vezető tervezője adott tájékoztatást.
Abszolút jó hírekkel tudok beszámolni, hogy végre eljutottunk odáig, hogy visszaállt az az épület tömeg, ami valóban ilyen volt az Anjou-korban. És egy nagyon érdekes dolog, ugye többször megállítanak az utcán és megkérdezik, hogy építész úr, tényleg ilyen volt? És az a válaszom, igen, tényleg ilyen volt hitelesen. Minden ezzel ellentétes állítást ott konkrétan in situ, tehát az eredeti állapotnak megfelelően be lehet mutatni, hogy ilyen volt. És ebbe ez a fantasztikus dolog, és hát tényleg megdöbbentőnek tűnik, hogy egy olyan palota képe bontakozik ki előttünk, ami valójában Lajostól Lajosig, tehát Nagy Lajostól második Lajosig, igazából ezt a magyar királyságot, ami Európa vezető hatalma volt, ezt szimbolizálja. Hogyha jó Isten is velünk van, akkor nagy valószínűséggel körülbelül olyan július végére ki lehet mondani azt, hogy a műszaki átadás elindításával el tudunk jutni egy olyan állapotba, ami gyakorlatilag tényleg a végleges állapotot közelíti. Sajnálatos módon a közművek bekötései azok hiányoznak. Annak még csak most megy a közbeszerzési eljárása, és hát eléggé feszít a határidő, hiszen jövő februárig a közműveket meg kellene tudni építeni, de hát még csak a közművekre a közbeszerzési kiírás történt meg. Na most ez azért fontos a Diósgyőri Vár szempontjából, mert a műszaki átadás átvételnek feltétele az, hogy legyenek meg a közműbekötések. Egy nagyon egyszerű dolgot mondok, például, hogy a tűzivíz, hogyha nincs megfelelő mennyiségben biztosítva, akkor a műszaki átadáshoz nem járul hozzá a hatóság. Épp a minap pedagógusokkal találkoztam, én tanítóknak hívom őket, és ez nem a degradálás, hanem én úgy gondolom, hogy a tanító az a legnemesebb fogalom, ami létezik, és szépen magyarul fejezi ki azt, amit kell. És ezek a tanítók megkérdezték tőlem, hogy hát főépítész úr, tényleg gazdasági funkciója lesz a várnak? Hát hogy fogjuk mi tanítani azokat a gyerekeket, akiket oda beviszünk? Bevihetjük egyáltalán? És megkérdeztem, hogy egyáltalán hogy jut ez az eszükbe? Hát, hogy az újság ezt írta. Hát, hogy azt mondják, hogy szálloda lesz. Azt mondják, hogy... És akkor mondtam, hogy álljunk meg egy pillanatra, akkor menjünk visszább. Kezdjük onnan, és ezt tényleg érdemes terítékre venni, kezdjük onnan, hogy amikor elkezdtük tervezni 2014-ben a második ütemet, akkor nekünk szigorúan előírta a miniszterelnökség, hogy meg kell néznünk, meg kell vizsgálnunk, hogy milyen funkciók lehetnek benne. Ezt úgy szoktuk hívni, hogy hatásvizsgálatot kell végezni. Ugye egy műemlék esetében a hatásvizsgálat az eléggé érdekes mai napig, hát ezt másként fogalmazza egy bölcsész, másképp egy régész, másképp egy építész, másképp egy beruházó. A lényeg az, hogy 1957-ben Seldmayer János, aki a műemlékvédelem egyik legnagyobb alakja volt, az egyik tervében a Diósgyőri Várból szállodát készített. És ez megjelent. 57-es újságba vissza kell menni, meg lehet találni. És akkor ennek kapcsán többször fölvetődött ennek úgymond a lehetősége, és megkaptuk a tervezésnél azt, hogy ezt igenis vizsgáljuk meg, hogy elfér-e benne. Na most ez egy hatástanulmány, egy hatásvizsgálat. És ugye természetesen megnéztük, és 2016-ban az önkormányzat úgy döntött ennek a hatástanulmánynak az eredményeként, amit megvizsgáltak szállodai szakemberek, megvizsgáltak műemlékesek, megvizsgálta a turisztikai ügynökség, és úgy döntöttünk, hogy nem lesz szálloda benne. És ez megjelent a magyar közlönybe. 2016, vissza lehet nézni, több mint 10 éve.
A közelmúltban Egerbe látogatott Böjte Csaba ferences szerzetes. A mindennapokról, a gyermeknevelésről, az egyházról és Szent Ferenc példájáról is beszélgettünk vele.
Köszöntöm a stúdiónkban Böjte Csaba ferences szerzetest, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Egri látogatásuk adta az alkalmat arra, hogy most itt beszélgessünk a stúdióban. Adódik tehát az első kérdés, hogy milyen élményei vannak Egerrel kapcsolatban, mi köti Egerhez, milyen kapcsolat van Egerrel?
Sok nagyszerű ember él itt Egerbe, és ugye hát vannak a fertálymesterek, és hát minden tavasszal elhívnak, hogy imádkozzunk a szöllő ültetvényekért, a szöllő munkásokért, és az olyan evangéliumi gondolat, ugye, hogy Jézus is bennünket a szöllőbe hívott, és akkor így eljövünk a gyerekekkel, mindig más városból, más helyről hozunk, tehát jelenleg olyan 52 helyiségben vannak gyerekeink, és hát igazából hát olyan közel 600 gyereket nevel a Szent Ferenc Alapítvány. Most ez alkalommal a Gálos Petri gyerekeket hoztuk el, ott van egy fráter kúria, és hát a Szent Háromságról van elnevezve ez az otthon, és 12 ilyen gyerekkel jöttem el.
Milyen gyakran szokta járni az anyaországot így gyerekek kíséretében? A közösségi médiát, ha nézzük, hogy a sajtót, akkor időről időre felbukkan Csaba testvér egy gyereksereggel, egy gyerekkoszorúban.
Igen, a baj nem jár egyedül, tehát én mindig hozok magammal egy pár gyereket. Hát ugye most ezek a Gálos Petri gyerekek is ott vannak 30-35 kilométerre Debrecentől, és a 12-ből 4-en nem jártak még soha Magyarországon. Hát pótoljuk ezt a lehetőséget, és hát ilyenkor ők tanulnak néhány verset, éneket, jókedvűek, szerepelnek, egy kicsit én is prédikálok, és akkor hát így közösen együtt hirdessük Isten evangéliumát.
És hát így meg tudják mutatni, hogy az otthonok milyen tevékenységet folytatnak, kik az otthonok lakói, és így lehetőség nyílik arra, hogy aki akarja, segítse a munkájukat.
Igen, meg feltöltik a gyerekek a fajlalt, meg édesség tankjukat, hogy mondjam, egy kicsit kerekebbek legyenek. Persze, nagyon. Én szeretek a gyerekekkel utazni, én mindig is mondtam, hogy én csodálkozok, aki nem vállal a gyereket, mert én az égvilágon mindenhova magammal viszem. Az érsekatyától lefelé a szegény negyedbe, vagy mit tudom én, húsvétkor elmegyünk a gyerekekkel locsolni, nyomor negyedbe, és oda megy az ember a koldusasszony, azt mondja, hogy a virág el akar száradni, meg szabad elocsolni. De ugyanígy karácsonykor is, máskor is, tehát én azt látom, hogy a gyerekek szeretnek kinézni a fejükből. Úgy szoktam mondani a kollégának, a gyerek olyan, mint a rántás. Az ember nem keveri, odaég. Úgyhogy mindig mozgásba kell őket tartani.
És mi felnőttek is tanulhatunk a gyerekektől azért sok minden.
Persze, hogy nem.
Tavaly történt egy változás, Csaba testvér Déváról átkerült Csíksomjóra. Hogyan élte ezt meg? Mennyire változott a feladat? Mi az, ami maradt?
Hát ugye ez egy tragédia, mert nem nekem, hanem az, hogy a dél-erdélyi szórvány annyira elvékonyodott, hogy ugye én szerzetes vagyok, 3-4-en kéne legyünk egy közösségbe, tehát nem volt már indokolt, hogy ott fenntartson egy közösségi házat a provincia, és akkor, hát ugye ilyenkor elhelyezik az embert, és így kerültem Csíksomjóra, de igazából mi nyugdíjas, ilyen nagyapai üzemmódban hagyja a provincia, hogy végezzem a munkámat, tehát sőt áldást kaptam rá, úgyhogy onnan is ugyanúgy el tudom látni. 52 helyiség, az azt jelenti, nagyjából Erdély minden területén van gyerekvédelmi otthonunk.
Mennyire nehéz feladat manapság a gyermekvédelem, nagyon sokat beszélnek erről, és sok pejoratív felhang is van, sok tragédiáról lehet hallani, akár a családi életben, akár az otthonokban. Mennyire nehéz ez a feladat ilyen körülmények között?
Hát én azt kell mondjam, hogy 35 éve végzel ezt a munkát, én még nem mondtam egy gyereknek, hogy gyere ide, és ne jött volna oda. Tehát, hogy szoktam mondogatni viccesen, én még rossz gyerekes csúfvélasszony nem láttam. Hát főleg az idősnék bologatnak erre, hogy tudok valamit, de tényleg úgy gondolom, hogy Isten selejtet nem teremt. És hát gond az mindig is volt, vagy az autó is burrog ahhoz, hogy menjen, tehát hogy az valamennyi van, de én gondolom, hogy nem csinálnám, hogyha nem lehetne, vagy ha nehezen menne. Tehát én örülök, hogy láthatom, hogy a gyerekek növekednek, kibontakoznak, szépülnek, közben-közben becsúszik egy ilyen rossz jegy is, meg ilyen-olyan galiba, de hát, na, annak idején mi sem voltunk jobbak, mi.
És hát nagyon sok úgymond sikertörténet is van, sikeres életpályák, amit persze nem csak úgy lehet érteni, hogy valakiből sztár lesz, hanem egy boldog ember mondjuk, akinek helyére kerül az élete, vagy akár emberpárok is, ilyenre is van példa az otthonok életében.
Hát úgy van, hogy például most volt a Kovásznai háznak a tanévzárója, Szent Boldog Apor Vilmosról van az a ház elnevezve, és beszéltünk a ház vezetőjével, hogy hát 20 éves jubileumot is ünnepeltük, hogy 20 év alatt közel 200 gyerek fordult meg az otthonba. Tehát ugye a gyerek otthonban van, aki évekre kerül be, aztán család talpra áll, elviszik, van, aki érettségig vagy főiskoláig ott marad. Hát az a közel 200 gyerek, 180 valamennyi, hát több, mint fele érettségizett. De tehát ő nem úgy diplomával repült ki. Hát vagy tizenvalahányan egyetemet végeztek, és kettő doktorált eddig, ugye 20 év alatt. Úgyhogy én mindig azt mondom, hogy egy vérszerinti családban is, ha ennyi eredmény van, akkor apuka hátra dőlhet. Tehát, hogy van. Vagy például a Zsombolyai házunk, hát ottan mostan bezártuk, utolsó tanévzárót tartottunk, az is több mint 20 éve működik, de annyira elfogyott a helybeli magyar közösség, hogy megszűnt az óvoda, az iskola, ezek az utolsó gyerekek is már Temesvárra jártak be, ingáztak, és akkor hát ott is több mint 52 gyerek végzett egy családi házba. Hát adná az Isten, hogy Kárpát-medence minden családi házba, az a házába 20 év alatt, hát legalább 50 gyerek nőjön fel, és repüljön ki.
Mi az, amit kapnak a gyerekek itt ezekben az otthonokban? Nyilván a ennivalót, biztonságot, fekhelyet, de hát azért azon kívül mást is kapnak.
Hát ugye azt hiszem a legfontosabb a remény. De nem csak azért, mert tavaly remény éve volt, hanem úgy gondolom, hogy gyerekenek nem hazudok én soha, mindig elmondom, hogy kicsi szívem, úgy biciklizel, hogy mindig hátra nézel, el fogsz esni. Hát ők az utcáról kerültek be. Sok szomorú dolog van mögöttük. Mondom, kaptál most egy 2-3 gólt, következő tekerrugjat. Na, talpra. Álljunk neki. És hát ugye, sokszor mondom ezt mindenkinek, de a gyerekeimnek külön, hogy Isten selejtet nem teremt. Mondom, menj be a tükör elé, nézd meg magadat, egy eredeti mennyei atya alkotást néz veled szembe, nem? Tehát én hiszem, hogy Isten belerakott apait, anyait, mindent a te alkotásod, te teremtésedkor. Tehát, hogy mondjam, ha valaki magáról, meg a másikról mindig rosszat mond, hát az igazából kárinkodik, mert azt mondja ezzel, hogy hát, hogy mennyi, hogyha amikor engem vagy őt teremtetted, akkor meglöktek, vagy spicces voltál, vagy mit tudom, hétvége volt, és aztán 12-t össze kellett csapjad. Ez kárinkodás, nem? Tehát én hiszem, hogy Isten minden embert tökéletesnek teremt. És hogyha valami gondok vannak, hát az autót is el lehet rontani, hát utána nem eldobjuk, hanem megjavítsuk, és türelemmel, egymásból szeressük ki a jót.
Mennyire tudnak ezek a gyermekek kapaszkodni a Jóistenbe? Mennyire kapnak úgymond vallásos nevelést, hátteret, vagy ez mennyire része a mindennapjaiknak?
Hát ugye nálunk azért mindenki első áldozó is lesz, ha nincs megkeresztve, megkereszteljük, vérmálkozásra is felkészítsük, tehát hogy mondjam, rendszeresen járunk templomba, tehát én úgy gondolom, hogy nagy-nagy bátorság kell ahhoz, hogy az ember egyedül nekiálljon a nagy világnak. Én gondolom, hogy a Jóisten kezét fogjuk, és mennyei atyánkkal indulunk neki a feladatoknak, az úgy sokkal egyszerűbb és könnyebb.
Most ugye egy eléggé zűrzavaros világot élünk, bár ezt régebben is mondtuk, meg a jövőben is mondani fogjuk, amikor az egyházat elég sok támadás éri kívülről, belülről. Ezt itt vajon az intézmény támadják, vagy a kereszténységet éri a támadás? Ezt hogyan látja Csapastvér?
Hát én is kapok hideget, meleget, de hát én azt gondolom, hogy mindig megköszönöm a jó indulatú kritikát, meg a rossz indulatot is, mert Hát azért ez alázatra nevel bennünket, odafigyelünk. Hát ugye Szent Pált, amikor jól megostorozták, vagy Szent Pétert, hát ő újongott örömébe, hát idáig még nem jutottam el, de ahol erre kell menjünk, én azt gondolom, hogy régebb is volt kritika, hát tele van a naptárunk vértanukkal, meg másokkal, nem kell megijedjünk. Én azt hiszem, hogy alázattal mi a munkánkat végezzük, aztán hát van egyházi, meg világi törvényszék, meg mennyei atyai törvényszék, hát ők majd válasszák külön a tejvát, a értékes magtól. Hát én azt gondolom, hogy nem kell foglalkozunk a világ hisztivel. Tehát van, amikor tiszta ártatlanul feldicsérnek az egekig, máskor tiszta ártatlanul összeszidják az embert. Most én azt gondolom, hogy igen, vannak hibák, azokat az ember próbálja kiavítani. Tehát mint egy ház, hogyha valahol megjelenik egy repedés, vagy valami, hát Szent Ferencnek azt mondta, ugye a Jóisten, hogy hát erősíts meg a templomot, az egyházamat. Hát mi is ezt csináljuk.
És hát nagyon fontos ugye a hitelesség kérdés, ami gyakran, és van, amikor okkal az egyház szemére vetik, hogy a hitelességen kell dolgozni. Hogyan lehet vajon azon dolgozni, hogy a hitelesség az megerősödjön?
Hát a mi úrunk Jézus Krisztus nagyon hiteles volt, aztán mégis jól megfeszítették, nem? Ugye Pilátus rendezett egy népgyűlés, vagy egy népszavazást ott, nem most a Barabás, vagy kit kell választani. Hát a nép úgy döntött, hogy Jézus feszítsék meg. Tehát én azt gondolom, hogy nem kell felülni erre a hintavonatra nekünk. Kell, hogy végezzük a magunk dolgát. Mert én azt gondolom, hogyha nagyon sokat foglalkozunk az imázsunkkal, hát akkor abba marad a tevékenység. Tehát én úgy gondolom, hogy bonthat bárki bármit, az a közel 600 gyerek ma is enni ebédet kér. Nem? Tehát nekem ez az elsődleges feladatom, hogy tényleg minden gyereknek legyen meleg otthona, ruhája, tanszere, élelme, kollégáknak legyen fizetésük, vagy közben-közben egy-egy nyári időben egy-egy fagylalt is oda kerüljön. Nekem ez a dolgom. Talán másnak az a dolga, hogy minden hiba kereső menjen és keresse a hibákat. Na hát, biztos tőle Jóisten azt fogja számon kérni, mert ezt a talentumot kapta, de nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy ne féljünk. Tehát én azt gondolom, az egyháznak egyik legnagyobb problémája ma az, hogy túl sok a gazdag ifjú, aki próbálja megtartani a parancsokat szépen mindennel, amikor Jézus azt mondja, gyere fiú, álljunk neki, csináljunk valami szépet, valami nagyot, akár egy nyári tábort, vagy bármit. Hát akkor, ja, Isten, csak botrány, ne legyen, inkább legjobb, ha hazamegyek, és megtartom a parancsokat, és mondom a zsolozsmát, meg minden, aztán ebből baj nem lehet. Ez a gazdag ifjú, hogy mondjam, hozzáállása. Nekünk igazából az kellene, hogy odaálljunk Jézus Krisztus mellé, mint Szent Péter, vagy mint Saul, meg a többiek, és tényleg, hát építsük Isten országát.
Thank you.
gyerekekről, hogyha szó esett a nyárról, hogyan telik a gyerekeknek a nyaruk, van-e lehetőség arra, hogy egy picit nyaraljanak, pihenjenek, valahogy a szünidő úgy teljen, mint egy gyereknek a szünidőt elvárják?
Hát most köszönöm ezt a magas labdát, nagy szeretettel meghívom az EGRI főegyházmegye fiataljait, de hát az egész Magyarországon a fiatalokat. Képzeljük el, hogy Erdélyben, hát a bukaresti parlament Hunyadi János évet hirdetett 2026-ra, magas labda, húzzuk le. És úgy van, hogy július utolsó hétvégén, től egész augusztus másodikáig mi egy Hunyadi napokat szervezünk. 10 nap, és úgy van, hogy július utolsó hétvégén találkozunk Vajdahunyadon, a Vajdahunyadi várban lesz egy szentmise, kicsit történészek is fognak előadást tartani, ezt onnan átmegyünk Keresdre, van egy gyönyörű várkastély, a betlehemi családnak a kastélya, 800 éve rakja azt a völgyet a betlehem család. És akkor úgy szeretnénk, hogy ugye két betlehem fiú is harcolt Hunyadi oldalán a Nándorfehérvári csatában, meg minden, hát akkor Hunyadinak a barátairól, munkatársairól fogunk ott megemlékezni, és onnan átmennénk Csíksomjóra, és hétig a gyerekekkel próbáljuk a mi gyerekeinkből, de a vendégeket is szívesen látjuk, Hunyadi apródait nevelni, hogy milyen is lehetett akkoriban egy apród képzés, és mi volt a cél, és hát kicsit a gyerekeket jókedvel, vidáman. Van egy hagyományőrző, az aranygriff csapata, van neki páncéjuk, meg fegyverük, meg minden, de hát van nekik mindenféle korabeli zene, szerszámuk, és egy kicsit menjünk vissza a Hunyadi korába, hogy bátorságot, közösségépítést, ugye hogy győzzük le a félelmeinket, meg egy jó pár ilyen téma lesz, amit közösen átgondolunk. Ugye Hunyadi volt az utolsó talán olyan közéleti személyiség, aki tudta integrálni hát a románokat, a szerbeket, mindenkit. Ő nem megosztó személyiség volt, hanem hát gondoljuk csak bele, hogy azért Nándorfehérvári csatához odavitt vagy 40 ezer önkéntes, nem? Kapisztráni Szent Jánossal. Hát adná az Isten, hogy legalább sörözni tudjak elvinni 4000 embert, nem, hogy mondjam, csatára egy olyan hadsereggel szembe, akik 3 évvel azelőtt vették be Konstantinápoly városát, nem? Tehát ezek kemény fiúk voltak, és Hunyadi önkéntesekkel, vagy 1200 katonával, vagy 12000 katonával szembe megy a 150 ezer embernek, és hát megvédi, ezt mondja, hogy hivatlan vendég itt nem megy keresztül. Tehát azt gondolom, hogy valamit tanuljunk tőle, és gondolom, hogy ha van kedvük a magyarországi kedves fiataloknak, hát szépen jelezzenek, ugye a Facebookon, minden interneten mindenütt ott van az elérhetőségem is, akkor akár szervezetten, de akár külön-külön is szeretettel látom.
Akkor ezt a buzdítást vehetjük annak, hogy bátran jelentkezzen, akit érdekel a dolog, vagy aki érdeklődik ez iránt. És ha már évfordulókról van szó, akkor van egy szintén nagyon fontos évforduló, szintén 800 év, amiről már szó esett, de ez Ferenc atyának a tranzitusa, 800 éves évforduló. Mit jelent a közösség életében?
Hát igen, úgy van körülbelül, érdeklődtem az érsek atyától is, és mondták, hogy tényleg a pápák általában megkérdezik, na mi a probléma, milyen gondok vannak, és akkor hát ilyenkor elmondják, hogy milyen, hol esik be, milyen problémák vannak, és akkor erre próbál az egyház egy receptet írni, hogy most 2026-ban erre a receptre egy szót írtak fel, egy nevet, Szent Ferenc. Igen. Tehát én úgy gondolom, hogy igen, Szent Ferencnek válasza van a 21. század emberének a kérdéseire, hogy hogy álljunk az anyagiakhoz, hogy álljunk a hatalomhoz, a tekintélyhez, a jóistenhez, a góbiói farkasokhoz, abból is van ma, vagy akár a, hát az egyiptomi szultánhoz, hogy milyen legyen a viszonyunk. Igen, Szent Ferenc úgy gondolom utat mutat nekünk, és én azt gondolom, hogy hát mi most megint egyet reklámozok, hogyha megengedik, hogy elkezdtünk mi ferences világi rendiekkel egy ilyen tranzitus névre hallgató, minden napra írunk az evangéliumról egy rövid elmélkedést. És aki beírja ugye a mi honlapunkat, a magnifikát.ro, de az én nevemmel alatt is ott fut, akkor az letöltheti. Minden napra van egy ilyen ferences elmélkedés, hogy hát igen, kerüljünk kicsit közelebb Szent Ferenchez. Neki összejött, hát látta nekünk is összejön.
Tehát minden napra lehet azért érvényes tanítást keresni és találni, és kérdés az, hogy meghallgatjuk ezt a szót, hiszen az igazságot kimondta, kimondja Szent Ferenc, és tudnánk vonatkoztatni a saját életünkre, csak hát nem mindig olyan kényelmes az.
Ugye mindig kérdezik tőlem, hogy jó, vanna, 2000 éve hirdetjük az evangéliumot, és hol van az a fránya nagy szeretet? Hát én szoktam mondogatni, hogy például közoktatás, közbiztonság, közegészségügy, közúthálózat, ezek mind-mind a szeretet parancsából nőttek ki, nem? Tehát én azt gondolom, hogy hát, hogy mondjam, hogyha visszamennénk akár Krisztus korába, vagy onnan jönne el valaki, és körülnézne, hogy fegyver nélkül, és könnyek is nyári ruhába sétálunk az úton, és szívélyesen beszélgetünk egymással, és hogy hát elájulna, nem? Tehát olyan érdekes, hogy a teológia előtti 25 évesen mentem teológiára. Voltam egy évet bányász, voltam román katona, minden voltam, és akkor bekerültem a teológiára, és voltak olyan társaim, akik érettségi után jöttek egyből oda. Azok oda el voltak kenődve, hogy hogy lehet egy tanár ilyen durva, ilyen faragatlan, meg minden. Hát én meg a bányász mesteremhez, meg a katonai parancsnokomhoz hasonlítva azt mondta, ilyen finom úriember, hát igazán, hát bármire meg lehet kérdezni, és mosolyog, és minden, nem mindegy, honnan nézzük. Tehát biztos, hogy nagyon 2000 év alatt Krisztus kovász átjárta a társadalmat. Biztos, hogy ez még nem a mennyek országa, még van arrébb egy kicsit, de jó irányba megyünk, és nem kell pánikoljunk, és nem kell idegeskedjünk, hanem nyugtassuk meg magunkat, vegyük számba a feladatainkat, és hajrá, építsük Isten országát. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy ma kevesebben járnak templomba, de ennek ellenére keresztény értékekből lehet, hogy a mai emberben több van. Toleranciából, párbeszédre való készségből, nyitottságból, satöbbiből. És azt gondolom, hogy nem elítélnünk kell nekünk a világot. Tehát olyan döbbenetes, hogy a Krisztus a kereszten nem azt mondja, vannak jók és rosszak, hanem azt mondja, tudatlanok, nem tudják, mit cselekszenek. És nem elítél bennünket, ha elkezd tanítani, és arra biztatja az apostolokat is, hogy ne pálcát törjetek, meg mit tudom, ítélkezzetek, mit nem bírók vagytok, hanem orvosok. Tanítsatok, professzorok, magyarázzátok, érveljetek. Hát az emmauszi tanítványoknak Jézus nem morális előadást tart, hanem szépen, nyugodtan, higgadtan veszi az Ószövetség profétáit, bölcs mondatait, és olyan szépen beszél, hogy ők maguk azt mondják, hogy lángolt a szívünk, míg hallgattuk őt. És van erejük ének idején visszamenni a közösségbe, amit megtagadtak az előtti pár órával, felrázzák a többieket, hogy ne féljetek, van remény, él az Isten, szeret az Isten. Hát ezt kellene valahogy megtanuljuk, hogy ne állandóan ítélkezzünk, hanem lelkesítsünk, bátorítsunk. Ugye mindannyian Isten képére, hasonlatosságára születtünk. Hát olyan szépen mondja Jézus a Szentlélekről, hogy vigasztaló. Hát vajon én mennyire vagyok vigasztaló? Mennyire járt át az a Szentlélek, hogy tényleg ott, ahol vagyok, lelkesítek, bátorítok, vigasztalok? Ugye Szentírásban úgy írja, hogy konszolidáló. Tehát ugye például Izaiásnál is van, hogy menj, vigasztald meg az én népemet, küldi a prófétát az Isten, hogy konszolidáld az én népemet. Hát egy ház, hogy megsüllyed, akkor aláfalazzuk, konszolidáljuk. Hát nekünk ez a feladatunk, nem az, hogy ott egy repedés, összedül az egész, ja Isten, itt a világ vége? Nincs itt a világ vége. Gyerekeknek is mondtam, nincs világ vége. Előttünk, mi atyánkban nem az imádkozunk, hogy hát amikor aztán összedől az a világ, ne fájjon nagyon, nem ezért imádkozunk, hanem azért, hogy jöjjön el a te országod. te mi Isten diadalmas országának az építői vagyunk. Kicsik vagyunk, botladozunk, egyenes csúkszemére lépünk még közbe-közbe, de ennek ellenére nekünk ez a feladatunk. Isten országa nem valahol mögöttünk van, hanem előttünk van. És az a remény töltse be a szívünket. Tehát ugye mindig azt mondom, hogy mennyi, atya, ez 4,5 éve futtatja ezt a Föld nevű projektet, igaz? Tudósok szerint. Hát eddig valahogy mindig boldogult. Én hiszem, hogy most se Putyin, se Zelenszky, se Trump, mit tudom én, nem fog kifogni rajta. Van tovább, van remény. Bízzunk az Istenbe, és adjuk, hogy vezessen bennünket.
Amen. Kedves Csaba testvér, nagyon szépen köszönjük az útravalót, meg hát sok feladatot is kaptunk ki Csaba testvértől, és természetesen köszönjük szépen az invitálást a nyári programra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Minden percet, minden napot ajándék. Ami szükséges, azt mindig megkapod. Sokszor egymagad válsz, jó szóra tanácsért. Nehagyd, hogy elveszítsd, mosolyod. Mikor megszülettél Isten tenyerében, napként ünnöklően ölelt jó atyám. Ma is ott van ő a másik szemében, a szíveddel nézve megláthatod. Mindenhol szengjük az Úr dicséretét, ha áldjuk az Úr csodás nevét, mert Él az Isten. Mindenkor átjár és szíve vikhatod, ha angyali kórusad dalod, hogy Él az Isten. Rátszórja ajándékai, kincsei. Mindenem tőle származik, ha szabadít. Írgalma örökké tiéd, nem hagy el. Itt áll és téged ünnepel, könnyesen. Beborítja csodás felhőkkel az eget, esőt készít, mikor kiszárad szíved. De a megtört szíved mindig begyógyítja, érted, teremtette csillagjait. Egyszer mindenkinél eljön az az óra, mikor létrejön a nagy találkozás. Ott már nincs szükség se jó tetre, se szóra. Az élő valóság szívedbe költözik. Mindenhol zengjük az Úr dicséretét, áldjuk az Úr csodás nevét, mert Él az Isten. Kincsei, mindenet tőle származik, ha szabadít. Írgalma örökké tiéd, nem hagy el. Itt áll és téged ünnepel, könnyesen. Itt áll és téged ünnepel, oh, téged ünnepel, oh, yeah, könnyesen, oh, oh. Mindenhol zengjük az Úr dicséretét, ó, oh, álljuk az Úr csodás nevét, mert Él az Isten. Mindenkor átjár és szívem így, ha
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás, a technikus Kvasinger Jenő és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem elveszíti életét, megtalálja azt. Máté evangéliumának 10. fejezetéből a 37-től a 39. versig Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Valóban elmondható, hogy korunk szentje, és különösen a tinédzserek példaképe lehet Carlo Acutis. Ez a derűs, ugyanakkor az élet lényeges dolgaiban nagyon komoly gondolkodású fiú mindössze 15 évet élt. 1991. május 3-án született Londonban, és 2006. október 12-én hunyt el Monzában. Az édesapja neve Andrea Acutis, az édesanyjáé pedig Antonia Sazzano. Gyermeküket születése után néhány nappal kereszteltették meg. A fiú a Carlo Maria Antonio nevet kapta. A család néhány hónappal Carlo születése után Milánóban telepedett le. Carlo biztonságban és jólétben nőtt fel, 15 éves korában azonban egy súlyos betegség, heveny leukémia jelentkezett nála, amely néhány nap alatt végzett vele a monzai kórházban. Az édesanyja, Antonia, azt mondja: van, hogy azt gondoljuk, a hosszú élet egész biztosan boldog életet is jelent. De ezt mégis ki tudhatja? Ahogy Carlo mondta, az élet csak akkor lesz biztosan szép, hogyha sikerül Istent helyeznünk az első helyre. És ő így is tette életének minden egyes napján. Tisztelt rádióhallgatók! Ez a szép megnyilatkozás teljes összhangban van az Úr Jézusnak azokkal a kijelentéseivel, amelyekről a mostani alkalommal elmélkedünk. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem elveszíti életét, megtalálja azt. Szent Máté evangéliuma 10. fejezetének 37., 38. és 39. versei. Akkor, amikor az evangélium szerinti élet megoszlást idéz elő egy családban, akkor is az evangélium, Jézus örömhíre, illetve az Isten országa és az üdvösség az örök élet mellett kell dönteni. Az a helyes szemlélet azonban, hogy a hívő embernek az ilyen megoszlást és világnézeti szembenállást is a keresztény szeretet és okosság szabályai szerint kell megoldani. Az igazság követése ne legyen kihívó, hanem inkább mutassa meg családtagjainknak, környezetünknek azt az emberi töbletet, amit az igazság birtoklásával kaptunk. Arra is kell gondolni, hogy a hit kegyelmi adomány. Nem a mi emberi erőfeszítéseink eredménye, hanem Isten ajándéka. Hálásnak kell lenni, ha a jó Istentől megkaptuk a hitet, másokat azonban nem marasztalhatunk el, és nem szabad fele barátainkkal, embertársainkkal szemben lekezelően viselkednünk. Az azonban biztos, hogyha mi a családunkban hívő módon Jézus tanítása szerint igyekszünk élni, az a másként gondolkodó családtagjainkban értetlenséget vagy ellenszenvet kelt, és így szükségszerűen feszültséghez vezet. Kérnünk kell ezért minden nap a támogatást és az erőt Istentől, hogy áldozatokat tudjunk hozni ő érte, Jézusért, a hitünkért, az egyházért. Ez az áldozatvállalás már Jézus következő mondását, a kereszt fölvételét jelenti. A kereszt Szent Máténál így szerepel először, a 10. fejezetben. Krisztus követése esetleg többet is kíván, mint elszakadást a földi kötelékektől. Jézus teljes és odaadó követését azáltal mutathatjuk meg, hogy fölvesszük az ő keresztjét. Az evangélium jó hír, örömhír és az üdvösség, az örök boldogság ígéretét hordozza. Tehát akkor sem szabad visszariadnunk, és akkor is ki kell tartanunk, ha Krisztus követése áldozatokat, lemondásokat igényel tőlünk, vagy testi-lelki szenvedésekkel jár együtt. Nekünk, keresztényeknek, a hitüket komolyan vevőknek a nehéz helyzetekben is van vigasztalás, éppen az, hogy Krisztus keresztjét vettük magunkra. Kereszthordozásunk pedig érték, hiszen abból megváltás és örök élet fakad. Az elmélkedésünk alapját képező záróvers, a 39. figyelmeztet a legerőteljesebben a hit mellett való döntésre. A kifejezések mögött a földi és az örök élet szembeállítását fedezhetjük föl. Aki minden áron menteni akarja életét, és kitér a döntés az áldozatvállalás elől, az veszélynek teszi ki örök életét. Aki azonban kész az életét kötelességei teljesítésében, áldozatvállalásban, sőt, vértanúságban is odaadni, az megtalálja az örök életet. A történelem folyamán ez volt a kereszténység vértanúinak és hitvallóinak is a végső világossága. Örömmel és büszkén gondolhatunk a 2025. szeptember 6-án boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnára, a mi Magdinkra, és az olasz Carlo Acutisra, akit másnap, 2025. szeptember 7-én iktattak a szentek sorába. Az örökké valóért érdemes odaadni az ideig valót, de a mulandóért nem érdemes feláldozni az örök boldogságot, a mennyországot.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.